beliek közé írt levél
harmadik fejezetéből, 14. verstől a 21. versig. Az Efezus levél harmadik fejezetének 14. versétől 21. versig olvasom Isten igéjét. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember, az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Budapesten nagy port kavart, a gyülekezetben is, zárójelbe teszem, de gondolom titeket sem hagyott hidegen, hozzátok is elért a hír, gondolatok nélkül nem hagyott titeket a tegnapi Pride felvonulás. És ezt most nem azért említem, hogy gyűlöletbeszéd legyen, előre leszögezném, hogy nálam jóval érzékenyebb, jóval szelídebb és bölcsebb emberek már kifejtették a konkrét véleményüket ezzel az eseménnyel, a rendezvénnyel kapcsolatban, akikkel én magam tudok egyetérteni, és ezért nem is ilyen irányból szeretném megközelíteni ezt az eseményt, nem így szeretnék reagálni rá. De ahogyan titeket is, úgy engem is talán eltöltenek érzések, gondolatok, amikor előkerül a homoszexualitás kérdése, az LMBTQ kérdésköre, vagy a Pride felvonulás kérdésköre. Már csak azért is, mert jobbról, balról ilyen információkat kapunk, érnek bennünket mindenféle félmondatok ezekkel kapcsolatban, hogy üldöztetés, elfogadás, kisebbség, bűn, jogok, elnyomás, támogatás, politika, coming out, társadalom, és még rengeteg olyan szót tudnánk felsorolni, összegyűjteni, amelyek az egész kapcsán úgy az eszünkbe jutnak, amik hozzá kapcsolódnak ehhez a témához. Bennem pedig, és talán bennetek is, az egyik legerősebb érzés, ami ilyenkor feltörik bennem, hogy de jó lenne, hogyha ezeket az embereket Krisztushoz vezethetnénk, hogyha Krisztusra találnának ezek az emberek. És itt szoktunk megakadni, talán mint egyéni emberek, de mint gyülekezet is, és akár egyházi szinten is. És ez már nem is csupán a homoszexualitásról szól, hanem jóval tágabb körről. Szeretnénk, hogyha az emberek Jézusban megtalálnák a bűnbocsánatot, a megtérést, és megtérnének azokból a dolgaikból, amelyekkel szembe mennek Isten akaratának. De hogyan lehet ezt a vágyat az életbe ültetni? Biztosan veletek is volt olyan, hogy elmondtátok valakinek, hogy Isten szerint bűn az, amit tervez csinálni, vagy amiben már van, amit már csinál. De a beszélgető partner mégsem győződött meg erről az igazságról, ami számomra egyértelmű. Gimnáziumban velem egy csomószor történt ez, bár még nem töltött be a lélek, de már megtértem Istenhez, tudtam, hogy mi énekeltük ezt a dalt, amit az elején is, hogy engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom, a Bibliából egy csomó igazságot tudtam, és ez alapján el tudtam nekik mondani, hogy hát én azért nem megyek veletek ebbe a buliba, mert én a hitem alapján nem iszom, és nektek sem ajánlom. Vagy pedig, hogy ne cigizd már, hiszen ezzel a testednek teszel rosszat, ami a Bibliában benne van, hogy a testünk a Szentlélek temploma. És mondanom sem kell, hogy hiába mondtam az osztálytársaimnak ezeket a dolgokat, az én meggyőződésemet, az Isten szerinti igazságot, amit én akkor éreztem, senkit sem szoktattam le semmiféle rossz szokásáról, hiába hivatkoztam én akár a Bibliára is. És azt látom, hogy a tegnapi esemény és azon túli események kapcsán is igyekszünk bibliai igazságokra hivatkozva meggyőzni embereket, hogy ez miért nem jó, miért ellenzi ezt Isten, hogy a nemi szerepek, társadalmi nemek csak az Istentől elrendelt módon megélhetőek, de mindez valahogy nem működik, nem érinti meg az embereket. Valahogy nem az van, hogy akkor a vonulás inkább egy templomba vonulna be, ott érne véget. Ilyenkor pedig úgy be tudunk pánikolni, úgy be tud pánikolni az egyház, hogy inkább az isteni szeretetnek a fogalmát szétszaggatja, eldeformálja, egy amorf alak mögé bújik az Isten szeretete mögé. Mondván, hogy a szeretet az mindent elhordoz. A másikat a hibáival együtt kell szeretnünk és elhordoznunk. És egy mai teológus mondata ehhez, amit szeretnék idézni, ami szerintem egy nagyon igaz mondat ezzel kapcsolatban, hogy a modern coming out és a bibliai coming out egyaránt a szégyent oldja föl, a szégyenérzetet oldja föl. Csak míg a modern változat ennek érdekében a bűn fogalmát törli el, addig a biblia változat, a bűnvallás, azaz a bűnvallás, magát a bűnt törli el. És Jézus szerint ebből az utóbbiból származik az igazi szabadság, ezt mondja ez a teológus. Hát hogyan lehet tehát jól csinálni azt, hogy a bűnnel való szembesítés, mondhatni zárójelben, vagyis macskakörömben sikeres legyen, hogyha lehet ezt egyáltalán jól csinálni. És erre a kérdésre választ ad az egész Efezusi levél, aminek a felolvasására most nem volt időnk, de egy biblia órán talán majd át lehet venni, ahol ebben az Efezusi levélben nem egy egyszerű történetről van szó, hiszen rengeteg erkölcsi intelmet tartalmaz, amit Pál a gyülekezet elé hoz. Buzdít az egyetértésre, a felebaráti szeretetnek a gyakorlására, a bűnöknek az elkerülésére, felsorolja azt, hogy a házastársak, a gyermekek és a szülők, a szolgák és az urak egymás iránt milyen kötelességekkel rendelkeznek, a feleség engedelmeskedjen a férjének, a férj szeresse a feleségét, a gyermekek fogadjanak szót és tiszteljék a szüleiket, a szülők pedig ne keserítsék, hanem neveljék a gyerekeiket. A szolgák úgy engedelmeskedjenek az uraiknak, mint hogyha magának Krisztusnak szolgálnának, a gazdák pedig ne fenyegetőzzenek. Erre buzdít Pál az efezusi levélben, ebben a rövid levélben. És Pál arra törekszik, amiről eddig mi is beszéltünk, hogy az isteni értékrendet, a Krisztus igazságában gyökerező élet miben létét átadja másoknak. De hogyan csinálja ő ezt? Ezt a sikerességet, amit már említettem, ennek a kulcsát pedig a mai textusban találjuk, azt hiszem. A harmadik résznek a 14-től a 21-ig tartó verséig a szakaszában. Hiszen Pál Krisztusnak a választott apostola, a felkent, aki látványosan megtért az óemberi bűneiből és Isten útjára lépett, akire igazán lehetne azt mondani, hogy hiteles ember, minden kioktatás, minden erkölcsi tanítás, minden életvezetési tanácsadás előtt inkább azt mondja, amit olvastunk, ezért meghajtom térdemet az atya előtt. Pál letérdel az atya előtt, mielőtt ezekre az erkölcsi intésekre fordulna át az ő mondani valója. Elmond ő majd minden igazságot, egy szóval se többet, egy szóval se kevesebbet, mint amit az Isten rábízott, de először letérdel, hogy akihez szól, azoknak megadja Isten, hogy a belső emberük erősödjön meg a lélek által. És tudjátok, hiányt látok a saját életemben ebből a térdelésből. Hiszen bármikor meglátok egy ilyen segélykérő, vagy tisztázásra váró dolgot, akkor felkaphatom a telefonomat, telefonálhatok, küldhetek egy SMS-t, küldhetek egy üzenetet, oda kommentelhetek bárkinek a posztja alá, hogyha hirtelen azt érzem, hogy reagálnom kell egy helyzetre, rendbe kell tenni itt a dolgokat. És aztán pedig csodálkozom mindig, hogy falakba ütközöm, hogy ez az én igazságom nem éri el az embereket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de sokszor érzem azt, hogy akár kész lennék az egész országon átmenni, hogyha egy testvérem, hogyha egy ember azt mondaná, hogy ő dönteni akar Krisztus mellett, hogy az Isten igazságát keresi, hogy egy kérdésben nem találja azt, hogy mit mond erre a Biblia, hogy beszélgessünk. De arra pedig már nehezebben érzek magam késztetést, vagy érzünk késztetést, talán ti is tudtok csatlakozni, hogy a napjaimban letérdeljek és kérjem Istent, hogy juttasson el embereket a bűneik és a megváltásnak a felismerésére. Arra, hogy akarják tudni az Isten igazságát. Amikor már ott kell lenni, akkor nagyon kész tudok lenni, de az megelőző munkát, ezt a térdelést, ezt nehezen sikerül beiktatni a napokba. Pedig azt írja Pál, arra buzdít mindenkit, hogy buzgón kellene imádkoznunk egymásért. A régen megtértekért, a nem régiben megtértekért, de azokért is, akik még nem ismerik Krisztust. Hogy mindannyiunkban megerősödjön a belső ember, ahogyan olvastuk, Krisztus a hit által lakjon a mi szívünkben. És hát mit jelent ez a megerősödés? Erre gondoltam, hogy erről beszéljünk. Mit érthet az apostol ez alatt a belső embernek a megerősödése alatt? És csak néhány dolgot szeretnék felsorolni. Például a hitben való szilárdságot, az álhatatosságot. És egy képet használ erre korábban a próféta, nem a próféta, a Pál apostol. Azt mondja, hogy ahogyan egy fa meggyökerezik a földben, és abba kapaszkodik, amikor jönnek a nagy szelek, amikor jönnek a nagy viharok, és azért nem dől ki, mert a gyökere a földbe kapaszkodik. Erre mondja azt az apostol, hogy így kellene nekünk is Krisztus szeretetében meggyökereznünk, mert így állhatunk meg az életnek a nagy viharaiban. Azt kéri az apostol, hogy az Istenbe vetett bizalom ne inogjon meg, akkor sem, amikor falakba ütközünk, amikor azt érezzük, hogy az Isten igazsága nem éri el az embereket. Akkor is gyökerezzünk meg Krisztusban, kapaszkodjunk ebbe a bizalomba. Azt mondja még Pál apostol erről, hogy legyetek szilárdak és álhatatosak a hitben. Minden úgy lehetséges, hogyha a hitünk, ami belső emberünk meggyökerezik a Krisztusnak irántunk való végtelen szeretetében. Azután azt is jelenti a belső ember megerősödése, hogy Krisztus iránti szeretetünk egyre hevesebben izzik, szinte lángolni kezd már. És nem csak abban erősödünk meg, hogy Krisztus szeret bennünket, nem csak ebbe gyökerezünk bele, hanem a Szentlélek által, a Szentlélek azt is ki tudja munkálni bennünk, hogy mi is egyre inkább szeretsük Krisztust. Mert minél inkább megismerjük őt, annál közelebb kell, hogy kerüljünk ő hozzá. Jézus Krisztusnak az ismerete bennünk nem lehet egy rideg valami, és nem lehet egy olyan valami, hogy csak távolról szemlélem csupán a dolgokat, annyit mondva, hogy igen, tudom, és hát hallom, hogy mit tanít a Biblia Jézus Krisztusról. Ahogy mondtam nektek gimnáziumban, én valahogy így voltam vele, hogy tudtam, mit mond a Biblia, de nem tudtam, hogy mit akar a lélek vezetni, hova akar engem a lélek vezetni, hogy én magam is szeressem Krisztust, és nem csak egy ilyen betanult, berögzült valami legyen. Mert nem egy távolról szemlélő életet kaptunk az Istenben, hanem egy személyes közösséget, ami a szívünkben élezgeti és újra fellombantja az Isten iránti szeretet lángját, amely egyre közelebb visz minket ő hozzá, amely meg akarja ragadni és át akar bennünket ölelni, és mi őt is, és nem akarjuk elengedni őt. Tehát ezt is jelenti, hogy növekedni a Krisztus iránti szeretetben, és növekedni az Istennek a megismerésében. És még annyit is, azt is jelenti ez a megerősödés, hogy a reménységünk egyre inkább világít az életünkben. Hadd fejtsem ezt ki. Akkor, amikor a kétségbeesés, amikor a félelem, amikor a bizonytalanság uralja a szívünknek a gondolatait, akkor megjelenik az Istenben való bizalom és reménység, ami mindenki számára világít, mint mécses a sötét szobában. Növekedik a reménység az örömünkben, megjelenik az örömünkben, amely Jézus Krisztusban van reménységünk. És amikor mindezek megjelennek az életünkben, Ha ezekben megerősödünk a hitben, az Isten iránti szeretetben, a reménységben, a bizalomban és örömben, ahogyan olvastuk, akkor kezdjük megérteni Jézus Krisztusnak a szeretetének a szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát. Azért mondom, hogy csak akkor kezdjük ezt megismerni, mert az elsőre nem könnyű felfogni mindezt. Ha a korábbiakban nem erősödtünk meg az Isten irántunk való szeretetében, és abban a szeretetben, amit mi érzünk Isten iránt, akkor nehezen értődik meg a Krisztus szeretete, annak hosszúsága, szélessége, magassága és mélysége. Olyan ez, mint a matematika, nemrég hallottuk ezt a példát valakitől, Horsival, hogy amikor a gyerekek az iskolába mennek, akkor nem rögtön a geometriával kezdik a tananyagot, a matematika oktatást, mert különben nem értenék meg. Semmit nem értenének meg belőle. Előbb az alapokat fektetik le, a számtant megtanulják, és miután kellőképpen előre haladtak ebben a tananyagban, azután kezdik el a geometriát, az algebrát és a többi matematikai ágat, szakágat elsajátítani. És valahogy így van ez a hitben is. Krisztus szeretetének a szélessége, a hosszúsága, a mélysége és magassága azokat érinti meg, és azok érthetik meg igazán, akik már kellő alapokkal bírnak, akik már meggyökereznek az Istennel való szereteten, az Istennel való kapcsolatban, az Isten szeretetében. És ezért mondja Pál apostol azt, hogy meg kell gyökerezni, alapot kell vetni, alapot kell fektetni mindennek, le kell térdelni, hogy a másik megerősödhessen az Istenben való szeretetben. Ezért mondja ő is ezt, hogy meghajtom a térdemet az Atya előtt, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Ezt érzem a kezdőpontnak, az Isten igazságának való szolgálat kezdőpontjának. Amikor Orsival nem értünk valamiben egyet, akkor igyekszünk inkább imádkozni előtte. Legtöbb esetben remélem így van. És olyankor, miután imádkoztunk, azt érezzük, hogy egy alapon vagyunk. Hogy nem az van, hogy én akarok valamit és Orsi akar valamit, hanem együtt akarunk az Istentől valamit, az Istentől akarunk várni valamit. Ez jelenti azt, hogy meghajtom a térdemet az Atya előtt. Hogy nem a saját igazságomat akarom már elmondani, nem azért akarom az embereket behívni, nem azért akarom, hogy az emberek megtérjenek, mert akkor halleluja, sokan lettünk itt a gyülekezetben, sokkal többen vagyunk, hanem azért, hogy az Isten igazsága érje el őket, de ehhez először térdelni kell. Ehhez először közben kell járni a másikért. Ehhez először könyörögni kell ezekért az emberekért, hogy megismerhessék az Istent, hogy megerősödjenek a belső ember, hogy megerősödjen az ő belső emberük az Isten lelke által. És azt hiszem, hogy tanulhatunk és tudhatunk nagyon sok mindent, de mit ér a mi bölcsességünk, hogyha Isten szeretetének a végtelenségében nem tudunk elmerülni, hogyha nem úgy látunk, ahogy Isten akar látni, hanem a saját látásunkat, saját akaratunkat akarjuk végrehajtani. Adja az Isten, hogy tudjunk először térdelni, először imádkozni, először könyörögni az Atya előtt, és csak utána a saját igazságunkat, illetve utána már az Isten igazságát hirdetni másoknak. Hogy meggyökerezhessenek Krisztus szeretetében, hogy képesek legyenek felfogni, hogy mi a szélesség, és hosszúság, magasság és mélység, és így ismerhessék meg Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, ami már több, mint politika, több, mint ideológia, több, mint a saját akaratunk, több, mint a saját céljaink, csak is egyedül Krisztus. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, minden tisztelet, minden dicsőség a tiéd. Bocsásd meg nekünk, amikor abba hagytuk az imádkozást, az imádságot, a térden való könyörgést valakiért, akit ránk bíztál. Bocsásd meg, amikor nem tudtunk kitartóak lenni az imádságban. De hálát adunk azért, hogy te nem hagyod magára az embert, nem hagyod magára a tieidet, és hívsz magadhoz ma is sokakat. Kérlek, Uram, engedd látni a ránk bízottakat, akikért imádkoznunk kell, akiknél indulnunk kell. Engedd meghallani a te küldő szavadat. Engedd azt, hogy együtt, közösen tudjunk közben járni másokért, hiszen nagy ereje van a buzgó ember könyörgésének. És Urunk, fel akarunk. Azt akarjuk, hogy buzogjon a mi szívünk, igen, hogy vágyakozzunk a megtérésre, hogy ne elégedjünk meg, hogy tudjuk látni a te utaidat, hogy tudjuk látni azt, hogy hol van a te akaratod, és mi a te akaratod. És kérünk, Urunk, hogy így formálj bennünket, így erősíts meg bennünket, mi belső emberünket, hogy lehessünk kitartóak, lehessünk egyre inkább azok, akik térdre borulnak, azok, akik a te igazságodat akarják képviselni, akik nem a saját akaratukat akarják végrehajtani, akik azt akarják látni, hogy a te terveid valósulnak meg. Így kérünk, hogy formálj bennünket a tetszésedre a kapcsán, és mutasd meg nekünk, hogy hol akarsz látni minket, mint gyülekezetet. Amen.